Kulturpart. Hölgyeim és uraim, október 24-én mutatja be az Orlai produkció a Jurányi Inkubátorházban Bodor Johanna azonos című regényéből a Nem baj, majd megértem című darabot, és itt van a vonalban Bánfalvi Eszter, a címszereplő. Szia, Eszter!
Szervusz, jó napot kívánok mindenkinek!
Ugye pár évvel ezelőtt jelent meg ez a regény, illetve a darab alapjául szolgáló regény, és igen, akkor azt gondolom, hogy hát nem maradt vízhangtalan, nagyon sokan olvasták, nagyon sok embernek, hát bizonyos szempontból egy olyan világot hozott vissza, vagy hozott test közelbe, amit hát volt, aki megélt, volt, aki mondjuk pont a Dragomán novellákból, vagy regényekből ismerte, de azért is különleges ez a mű, mert egy önéletrajzi regényről van szó, ráadásul a szereplője, az írónő, ő maga szintén színpadi ember, ugye táncos. Igen. Nem tudom, hogy milyen ilyen esetben megformálni valakit, aki maga is színpadi ember, ez talán így egy fokkal érdekesebb, vagy különlegesebb.
Hát mindenképpen más, mint amikkel eddig találkoztam. Tehát egyrészt Johanna, Bodor Johanna, táncos és koreográfus is, és ezt azért is emelem ki, mert én mint koreográfussal dolgoztam is.
Aha.
És Johanna amúgy a barátom is, tehát hogy a baráti társaságomnak is nagyon egy oszlopos tagja, de ez teljesen független az ő könyvéből készült munkától, tehát ez független ettől, mert amikor Johanna megírta ezt a könyvet, egyrészt ő maga sem, hogy úgy mondjam, készült rá, ő soha nem akart könyvet írni, ez egy, ő több helyen elmondta, hogy egy ilyen
kijött belőle, azt hiszem, így
igen, egyszerűen, egy-két barátinak elkezdte mesélni egy-egy történetet, és akkor bátorították, hogy meséljen még, és egyre több történet szakadt ki, és aztán többen mondták, hogy ezt próbálja meg összefűzni, és akkor így született ez a könyv, ami nem irodalom, hanem inkább, hogy mondjam, egy nagyon személyes kelet-európai történet, tehát ha valaki Kelet-Európában nőtt fel, vagy köze van hozzá, akkor mindenképpen ismerősek ezek a történetek, vagy ezek az események, vagy a viszonyok és a viszonyok mozgatórugói. És amikor ez a könyv megszületett, akkor engem megkeresett Johanna is, hogy több-több ízben felolvastam én ezt könyvbemutatón és különböző eseményeken. És akkor már szó volt erről, hogy ez mennyire izgalmas lenne látni színpadon, vagy filmen. És aztán később, ugye hosszú-hosszú a történet, hogy hogy jutott el ez az Orlai produkcióhoz, de aztán amikor eljutott, akkor én nagyon boldog voltam, hogy engem kerestek meg azzal, hogy én játsszam el őt, illetve az életének ebben a szakaszában őt.
De hát akkor ez nyilván nem volt véletlen, nem? Hát azért...
Nem, mert én már azért eléggé ismertem az anyagot is, meg egy nyelvet is. Sok szempontból egy nyelvet is beszélünk Johannával, és ez fontos elmondani, hogy ez nekem egy nagyon nagy bizalom volt, nem csak nekem, hanem az én játszótársaimnak, Ötvös Andris, Kerekes Éva és Gyabronka József, hogy az olvasópróbán Johanna azt mondta, hogy itt ez a történet, ő olvasta ezt a verziót, amit Ari Nagy Barbara és a Szikszai Rémusz írtak darabbá a könyvből, és hogy ő ezt nagyon köszöni, és hogy innentől kezdve ez a miénk. És hogy dolgozzunk ezzel bátran és szabadon, és humorral. És ez tényleg így is volt, és ez nem csak egy mondás volt, hanem tényleg ezt a nagy bizalmat, ezt odaadta nekünk a Johanna, mi igyekeztünk vele a legjobb tudásunk szerint bánni, és szerintem emiatt született meg egy eléggé jelen idejű történet, ami nem csak, én ezt próbálom hangsúlyozni, de Johanna is sokszor, hogy nem csak az ő története, hanem ez sok-sok millió ember története, akik ebben egy ilyen rezsimben valaha is éltek, vagy ilyen nehézségekbe ütköztek, amiben Johanna is. Persze speciálisan ez az ő története, vagy az ő családjának a története.
Hát nagyon jó fej, hogy ezt így odaadta nektek, mert csak az, én most meglepődtem, amikor azt mondtad, hogy ott volt az olvasópróbán, mondom, húha, azért az érdekes, hogy a szerző ott van, ugye ez sem mindennapos.
Hát nem mindennapos, az se, hogy ott van, ha élő szerző van, akkor van, hogy ott van ugye mondjuk egy író, egy darab szerző, egy olvasópróbán, de itt nem csak az van, hogy egyrészt magát a színpadi művet, azt nem Johanna írta, hanem azt a Bori, az Ari Nagy Barbara, meg a Rémusz. De hogy, hát Johannának nagyon sokszor kellett ez a, nem tudom, hogy mondjam, bátorság, meg az a bátorság a mesztelenséghez, hogy egyrészt megírta magá ezt a történetet, tehát hogy nyilvánosságra hozta, aztán pedig, hogy ezt odaadta, hogy ebből készüljön színpadi adaptáció, akkor azt is elolvasta, ő leült a csapattal, akik ezt előkészítik, és ott is oda tette magát, hogy itt vagyok, és mögé állok, de a tiétek. És hát azt hiszem, hogy az ő szabad alkotói nagyságát mutatja az, mert pontosan ebben a szakmában dolgozik, és pontosan tudja, hogy csak szabadon lehet alkotni igazán, hogy az nem úgy van, hogy ő ellenőrizget, hogy szépítget, hogy finomítgat, hogy az ő szájéze szerint van, hanem van egy anyag, és annak van egy önálló élete onnantól kezdve, hogy elindul az olvasó próba, egészen a bemutatóig és még tovább. És hogy ezt a szabadságot, ezt megadta ennek a történetnek és ennek az anyagnak.
Említetted, hogy gyakran van ott az élő szerző az olvasópróbákon, de akkor elsősorban azért szokott ott lenni, gondolom én, hogy segítsen, adott esetben hozzáírjon egy kicsit, igazítson mondatokon, nem tudom, hogy
nem,
igen.
Olvasópróbán nem igazán.
Nem?
Én inkább azt szoktam hallani, mondjuk élő szerzőktől, nem tudom, a Székely Csabától, vagy a Závada Petitől hallottam ezt, hogy azért ez egy nagyon különleges dolog, hogy ők megírnak mondjuk egy anyagot, és ők nekik a fejükben ott van ez, megszólalnak a szereplők, de akkor, amikor leül az a pár színész, aki ezzel majd dolgozni fog, akkor egyszerűen az ő hangjukon megszólal egy anyag, és ez egy nagyon izgalmas dolog. És akkor többféle szerzőtípus van, tehát van az a szerzőtípus, aki szeret ott ülni a próbákon, és figyelni, és hallgatni. Biztos volt olyan, aki állandóan bele akart szólni, volt, aki háttérbe vonult, izgatta az anyag. És van, aki azt mondja, hogy én nekem elég az olvasópróba, és aztán majd megnézem, hogy hova jutott ez a történet. Tehát nagyon sokféle ember van, de általában a szerzők azt szokták mondani, hogy ez nekik egy nagyon izgalmas dolog, amikor egyszer csak megszólal egy anyag. Még Térei János is ezt mondta nekem, hogy neki az nagyon izgi volt mindig, hogy egyszer csak hallotta azokat a hangokat, amiket ő leírt.
Szóval nincs az, hogy akkor igazítok egy mondatot, vagy...
Dehogy
vagy,
nem, biztos, de, hogy van olyan is. Illetve van olyan is, hogy nincs ott a szerző, de például egy problémába ütközünk, vagy kérdések vannak, vagy stb., és akkor mondjuk írnak a szerzőnek, hogy itt tudna-e segíteni. De van, amikor meg vagy kérnek engedélyt, vagy nem kérnek, ez viszonytól függ, meg személyiségtől függ, hogy húznak belőle, egy picit átírják, szóval azért... Szerintem jó fejszerzők azok hagyják, hogy szabadon kezeljék az anyagokat.
Hát igen, és ezek szerint Anna jó fejszerző volt ebből a szempontból is.
Hát és ő nem csak az anyaggal kapcsolatban, hanem az ő történetével kapcsolatban is, ami hát egy nagyon intim dolog.
Említetted Rémuszt, aki a darabnak a rendezője,
igen.
És hát ő is hát mondhatnám, hogy ebből az országból, inkább azt mondom, hogy ebből
igen.
A korszakból származik.
Így van, így van.
Hiszen ő is, hát ezt rendesen megélte.
Ő Párciumi, igen, igen.
Igen, a Ceausescu korszakot. Szerinted neki ez segített?
Hát rengeteget. Rengeteget adott hozzá. Hát egyrészt, hogy mondjam, az ízlelésébe és a szaglásába és mindenébe benne van. Egyrészt már az írásnál is. Hát minden helyzetet, minden tárgyat, mindent ismer. Talán jobban is, mint mi, mondjuk én, mint budapesti lakótelepi lány, tehát ő már a könyv alapján is egy csomó minden zsigeribb számára. És ez szerintem érezhető is az elkészült szövegkönyvön, tehát amit írtak a darabból, a Borival, illetve később a próba folyamatban is rengeteget segítettek az ő személyes történetei, emlékei, magyarázatai. Szóval ez egy valami nagyon zsigeri próba folyamat volt, ami...
Tehát ment egy ilyen csúnya szóval azt mondom, hogy hozzásztorizás?
Így is mondhatjuk, hogy sztorizás, vagy mélyítette a mi érzékelésünket, hogy egy-egy helyzetnek a kibontása, vagy például a Rémusznak a méretlen őszintessége, amikor ő is előhozott valamit, ami akár fájdalmas, vagy megrázó, vagy humoros volt, de hogy az övé volt személyesen, és azt is odaadta nekünk. Nem feltétlenül azért, hogy beleépítsük konkrétan az ő történetét, nem beleépítettük a darabba, hanem hogy máshogy élesebben, pontosabban, érzékenyebben érzékeljünk egy-egy szituációt, egy-egy viszonyt vagy helyzetet. Ez nagyon nagy ajándék nekünk, szóval tényleg.
Igen, azért elég különleges lehet így dolgozni. Jó, hát sokat beszéltünk már a darabról, de muszáj, hogy egy nagyon vázlatosan, és tényleg csak ilyen kedvcsináló módon, anélkül, hogy spoilereznénk, valamit mesél a történetről.
Johanna balettáncosként, Bodor Johannáról van szó, balettáncosként kezdte, és hát balettáncos is lett, de ugye ez a karrierje elejéről szól ez a történet. Kolozsváron született, és aztán Bukarestbe költözött a családjával, a szüleivel, a édesanyjával, Júliával, és Diurnusz Bodor Pál az ő édesapja, aha, aki az egyik legmeghatározóbb szellemi atya úristen volt annó Erdélyben, Romániában, stb.
Hát és Magyarországon is.
És hiszen... Magyarországon is később. És a történet persze az arról szól, hogy jó, ugye egy balettáncosnak elég fiatalon kezdődik el úgymond a karrierje. Tehát nem, igen, nem egészen ugyanazok a határvonalak, mint egy más szakmában. És Johanna 16-17 éves, amikor igazából elindul a szakma. És ezen a ponton történik az, hogy már annyira borzalmas a csau rendszer, hogy a szülők úgy döntenek, hogy megpróbálnak meglépni Romániából. Mindezt nem nagyon lehet az akkori törvények szerint, hanem nagyon kell ügyeskedni, és hogy próbálnak egy névházassággal a gyereket előre küldeni, és hogy utána mennek ők is. Ez nem egészen így alakul ez a történet, direkt azért nem akarom spoilerezni dolgokat. A lényeg az, hogy Johanna 17 évesen, éppen még az érettségi előtt a balettintézetben, a karrierje kezdetén egyedül marad Bukarestben, nem könnyű anyagi és emberi helyzetben, és 2 évig. És erről az időszakról szól ez a történet. Rengeteg, hogy úgy mondjam, kis halálról, vagy veszteségről, komoly veszteségről, hiszen a család eltűnik körülötte, úgymond szerelmek, a munkát, sok mindent be kell áldoznia, magát a karriert is abban az időben, tehát ő föladja a táncot, vagy hát akkor úgy tűnik, aztán hogy alakul későbbiekben tovább az ő magánéletében, igazából az életben az egy másik történet, de hogy erről szól ez a történet, és hogy ezzel mit kezd, vagy hogyan él túl egy 17-19 éves fiatal nő.
Hát azt gondolom, hogy a cím is sokat mondó ezzel a történettel kapcsolatban. Beszéljünk kicsit vidámabb dolgokról, például a díszletről, ami nagyon-nagyon ötletes. Ugye itt végig valahogy egy ilyen költözés történet van, és dobozok vannak a színpadon. A díszlettervező Babosi Levente találta ezt, kigondolom.
Hát ez egy szerintem egy csodálatos és fantasztikus díszlet, hogy a doboz, annak a színe, és annak a mindenféle mondani valója, ami szerintem mindnyájunk életében jelen van, és rengeteg mindenné át tud alakulni, szóval nincs határa az asszociációnak, és mégis annyira egyszerű, hogy bármilyen gazdag dolgot oda lehet képzelni, vagy nagy gazdagságot, vagy szóval városokat, és utcákat, és szobákat, és bármit. És hát én végtelenül szeretem ezt a dolgot, hogy akármi mögöttünk lehet, bármelyik tér, bármelyik világ lehet, ez óriási, és icipici, és magas. És hát most csak annyit mondok, hogy hát költözni kell, tehát költöznie kell a testnek, költöznie kell a léleknek, és ezt végtelenül pontosan szolgálja ez a díszlet. Vagy része, nem is azt mondanám, hogy szolgálja, mert partnerünk a díszlet, ugyanúgy, mint mi magunk egymás között.
Említetted a többi szereplőt, és nagyon változatos a gárda, nagyon izgalmas. Nem is tudom, hogy ti így, vagy titeket így lehetette valaha együtt látni. Ugye Ötvös Andrást mondtad, Kerekes Éva és Gyabronka József.
Így van.
Tulajdonképpen más-más generáció is vagytok.
Más-más generáció, szerintem így, hát így négyen még soha nem is dolgoztunk együtt. Nem tudom, hogy kikivel, milyen felállásban, hogyan dolgozott, de én azt gondolom, hogy ez egy nagyon klassz és igazán jó találkozás a négyünknek, és nagyon, nagyon izgalmas is. A próba folyamat is, meg az az igazság, hogy marha jó játszani ezekkel az emberekkel együtt. És izgalmas is, és nem szokványos, mert ők hárman, hogy úgy mondjam, ők nem egy szerepet játszanak fejenként, hanem ők kibeugrálnak, ők nagyon sokféle szerepet játszanak. Én egy szerepet játszom, viszont én meg az időben ugrabugrálok. Szóval mind a négyen ugrabugrálunk, de én azért is nem szeretem az egész darabbal vagy előadással kapcsolatban azt mondani, hogy és akkor én vagyok a címszereplő, egyáltalán nem így élem meg, hanem mi mindig folyamatosan négyen vagyunk ott, és nem vagyunk egymás nélkül, és nem is tudnánk lenni. A kor se tudna lenni semmi, egyetlen mondat nem tudna lenni egymás nélkül, és nekem ez egy nagyon jó élmény, meg nagyon, nagyon szerencsés dolog. Én azt gondolom, remélem nekik is.
Hát én biztos vagyok benne. Ugye az Ördögkatlanon volt annó a premier. Ilyenkor mennyit változik egy darab, amikor eljut végül a kőszínházba?
Hát, azért nem könnyű a dolog, mert több, tehát két helyszínen is próbáltuk a Jurányiban, aztán elmentünk a 3K-ba, ami Óbudán van, ami egy icipici tér, tehát egy egészen másik tér, és onnan mentünk az Ördögkatlanra, ami meg egy nagy színpad, meg egészen más struktúra. Szóval ott az nem volt egyszerű, hogy ide meg oda meg amoda adaptálni térileg ezt a dolgot, mert fontos az, hogy mi egy előadásnak a tere. De valahogy annyira bele tudtunk költözni magába az anyagba, hogy nem volt könnyű munka, de mégis komfortunk van benne, kis térben, nagy térben. És most megint lesz egy ilyen feladatunk, hogy visszavigyük a Jurányiba, a nagyszínpadra, ahol még nem is a nagyszínpadon még nem is próbáltuk, de ez lesz a végleges tér, és akkor igyekszünk oda is beköltözni, meg a lelkünket, szívünket oda is beköltöztetni.
Na hát én biztos vagyok benne, hogy ez sikerülni fog. Ugye vasárnap 24-én lesz a következő előadás a Jurányi Inkubátorházban, és aztán mondom, én leszek a felolvasó, tehát október 29, november 19 és november 29, ezeket még megjegyezni is könnyű, azt gondolom.
Abszolút.
Ezeket a
24, 29, 19, 29, igen.
Igen.
És nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, tényleg.
Én szerintem nagyon sokan kíváncsiak lesznek erre, részben miattatok, részben Joanna miatt, az eredeti mű miatt, amit szintén, illetve amit nagyon sokan olvastak, és igen. Hát mit kell ilyenkor minden mondani, vagy kívánni, hát egy kalappal mindenkinek, és reméljük, hogy jövőre is játszani fogjátok, nem tudom, hogy vannak-e ezzel kapcsolatban már tudható dolgok.
Hát azt még nem tudjuk a pontos időpontokat, hogy mikor, de a terv az, hogy bemutatjuk most vasárnap, és onnantól repülünk, ameddig csak lehet.
Hál' Istennek. Eszter, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Bánfalvi Eszter volt a vendégem.
Köszönöm én is.
Köszönöm szépen, szervusz.
Kulturpart.